Mi pedig Isten igének hallgatására készülve a 367. dicséretünket énekeljük, a 367. dicséretünk első három versét, emeljük Jézushoz szemünk. Kedves testvéreim, fennállva hallgassátok meg Isten igéjét, amelynek alapján ma szólni kívánok hozzátok. Írva található az ige Pál apostol rómabeliekhez írt levelében, a hetedik rész válogatott verseiben eképpen. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. Eddig tart Isten írott igéje, foglaljanak helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ha valaki megtapasztalta, hogy mit jelent a kegyelem, akkor az Pál apostol volt. Az egyik reformátori alapelvünkre utaltam már az elmúlt istentiszteleti alkalommal, ez a solus Christus elv volt, hogy egyedül csak Jézus Krisztus által juthatunk az Atyához. Ma egy másik szólát említek, ez a szóla grácia, egyedül kegyelemből, az üdvösségünk egyedül és kizárólag kegyelem által lehetséges, tekintet nélkül bármilyen jó cselekedetre, tekintet nélkül bármilyen jó érdemre. Nem működhetek együtt Istennel a kegyelemért, nem tehetek hozzá a kegyelemhez, nem vehetek el tőle és el belőle. Isten az, aki megajándékoz, felülről ajándékoz meg ezzel a kegyelemmel. Egyedül Isten teszi, tette, a bűnös embert megigazultá az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ezt a felismerést nem csak a reformátorok tették meg, és teszik meg a mai napok is azok, akik a reformátori hagyományokat követik, hanem megtették már a korai egyházatják is, akik őszinte szívvel ráhagyatkoztak Isten szent lelkének vezetésére. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, Pál ennek a tudatában kiállt fel, hogy ki szabadítja meg ebből a halálra ítélt testből. Felkiált ez a Pál apostol, és azt mondja, hogy hála Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Hívő életünkben, mikor egyre inkább haladunk előre az Isten ismeretünkben, és reményteljesen mondom ki, hogy az önismeretünkben is, azt gondoljuk, hogy lépésről lépésre tisztul a kép, tisztul az a látás, amely sokszor ködös, mert nem látjuk tisztán azt a dicsőséget, amellyel bennünket az Isten körülvesz, nem látjuk tisztán azt az utat, amelyre bennünket irányítani szándékozik, de mikor tisztul ez a kép, és felszáll a köd, és tisztul a szív, a lélek, akkor rádöbbenünk, hogy mi kegyelemből élünk nap, mint nap. Erre döbbent rá Pál apostol is, hogy kegyelemből él. Azért mondom ezt el először a prédikációm kezdetén, mert ez a kiinduló pont. Kegyelemből van üdvösségetek, nem cselekedetek által. Nem is érdemszerző cselekedetek, nem is egy egyház vagy bárminek a közbenjárására, hanem egyedül Isten ajándéka ez. Isten ajándéka ez. Ez volt az óriási fölismerése, felkiáltása Luther Mártonnak is, hogy hol találhat egy olyan Istent, aki nem bünteti meg, aki nem ítéli el, hanem kegyelemmel fordul felé. És ez volt a kiáltása minden reformátornak, aki a kegyelmes Istent, és nem egy ítélő urat, mondhatnánk a mai szak kifejezéssel, egy olyan felettes ént, egy ítélő felettes ént akar ránk nyomni és ránk húzni, hanem egy olyan Istent akar egészen közel hozni és hozott is Jézus Krisztusban, aki átkarol, átfog és kegyelmével vesz körül. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, aki elindul Isten megszólító szavára, aki döntést hoz valamikor az életében, mert valamikor döntést kell hoznod az életedben, lehet, hogy többször is döntést kell hoznod, hogy te Isten mellett állsz ki, vagy Isten ellen teszel. Vannak ugyan nagyon furcsa kanyarok, vannak furcsa szakaszok az életünkben, és tanítjuk a gyermekeknek, mikor a 10 parancsolat bevezetéséről van szó, bizonyos közlekedési táblákat mutatunk meg, hogy ismerik-e azokat. És van a közlekedési táblák között olyan, amely nagyon kanyargós utat mutat. És a nagyon kanyargós útra fölhívja a figyelmet az út elején már egy tábla, hogy vigyázz, lassíts, mert szakadékba rohanhat az autód, és így az életed is. Hiába vannak ott korlátok, azok nem akadályozhatnak meg abban, hogy belerohanj egy olyan világba, egy olyan gondolkodásba, egy olyan élettempóba, egy olyan rohanásba szó szerint, amely halálos lehet számodra. Lassítani kell, és figyelni kell ezeket a táblákat. Jézus Krisztus mellett kell döntenünk, és mindenkinek eljön az az időszak az életében, mikor konkrétan meg kell vallani, hogy ő Istenben hisz, vagy Istenben nem hisz. Vannak helyzetek, döntési szituációk, mikor konkrétan ki kell mondanom azt, hogy én Isten mellett döntök. Nem más mellett, vagy mások mellett, hanem egyedül Isten mellett döntök. Jézus Krisztus mellett annak tapasztalataira kell, hogy döntsünk, aki önmagát vállalta már a kereszten, önmaga ment föl egy szakaszon, saját maga vitte a keresztet a Golgotára, mellette lehet dönteni. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ez a szakasz egy picit félreérthető szakasz, és egy nagyon nehéz szakasz. Mert mintha azt sugallná nekünk, hogy a keresztény ember, vagy a keresztények, még az sem volt egyértelmű az írás magyarázók között, hogy ez most Pál apostolról szól, vagy pedig általánosan fogalmazza meg a keresztény életet, minthogyha tudathasadásos lenne. Mint egy hasított állapotban lenne. Hogy tudom, hogy mit kell cselekednem a belső ember szerint, mégis a külső ember szerint cselekszem. És azt kell mondanom nektek, igen, ez a keresztény embernek nem a tudathasadásos állapota, hanem ez a keresztény élet maga. Ez a harc, amely állandóan a keresztény embereket jellemzi, a belső és a külső törvénnyel való egyezkedés, a belső és a külső világgal való egyezkedés, ez jellemzi a keresztény embert. De ki tudja azt, hogy mit kíván tőlem a belső ember? Egyedül azt tudja ezt kimondani, akinek van tapasztalata arra vonatkozóan, hogy mit kell tennem, mi az a jó, amit elvár tőlem az Isten, mi az az irány, amely felé haladnom kell. Aki ezt nem tapasztalta meg, nem tudja, annak nem lehet ilyen mondat, nem jöhet ki a száján ilyen mondat, hogy tudom, hogy mit kell tennem a belső ember szerint. Hiszen ez nem csak arra vonatkozik, hogy mit tanít bennünket a 10 parancsolat, a mózesi törvény. Nem arra utal, hogy mit jelentenek azok a törvények, amelyeket az Ószövetségben látunk. Nem is csak arra utal, amit Jézus Krisztus a szeretet 2:1 parancsolatában megfogalmaz, az Istennek és az ember társak felé való fordulásnak a törvényét, hanem egy sokkal mélyebb belső találkozás ez a törvény, amire itt Pál apostol utal. De majd erre mindjárt kitérek később. Lélektani szempontból tehát azt gondolnánk, hogy Pál egy hasadságával találkozunk, az ő belső fel nem oldott, vagy fel nem dolgozott régi feszültségével találkozunk. Ugye Pál apostol, aki zsidóként nő föl, aki nagyon jól ismeri a törvényeket, aki be akarta tölteni ezeket a törvényeket, de rájött arra, hogy nem tudja beteljesíteni ezeket a törvényeket, mondja a lélektan vizsgáló, olyan belső feszültséget okozott Pálban, amely aztán agresszivitásban nyilvánult meg. Mondják, hogy ezért is ment el, és kezdte üldözni a keresztényeket, és vállalta, hogy majd összeszedi, és a főpap elé fogja hurcolni azokat az embereket, akik Jézus Krisztusban hisznek. Ez a Pál apostol olyan agresszívan lépett fel, hogy mindenki félt tőle, még a megtérése után sem voltak benne biztosak, hogy ez igazi megtérése Pál apostolnak a keresztények felé fordulása. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Pál tudja, hogy mit kell tennie, de mégsem azt teszi. Arra van lehetősége, hogy akarja a jót tenni, de arra, hogy cselekedje is ezt a jót, azt mondja, hogy nincsen módja. Nem azt teszem, amit akarok a jót, hanem azt mondja, hogy a rosszat teszem. Amikor Káin egy kegyetlen gondolatot dédelgetett magában, lehorgasztott fejjel járt, kelt, és ez a Káin irítséggel a szívében megfogalmazott egy olyan szörnyű gondolatot, amely később tettekké vált, beteljesedett, és ez nem más, mint a gyilkosság. Mert valahogy itt összekapcsolódik ez a kettő, az Istentől való elszakadt, magába forduló, irigykedő, féltékenykedő ember magában hordozza ezeket az indulatokat, amely valamilyen formában meg fog mutatkozni. És ez történt Káin esetében is. Pedig az Isten azt mondja neki, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jót cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Itt van a lehetőség felkínálva Káinnak, hogy választhatod az Istent, választhatod azt, hogy újra kezdheted az Istennel, a vele való szövetséggel, de nem azt választotta Káin, hanem lehorgasztott fejjel inkább megtette, amit már dédelgetett a szívében, gyilkolt. Pedig tudjuk, az ajtó előtt leselkedik, érdekes ez a két összefüggés, azért is olvastam föl, mert egyrészt azt olvassuk, hogy a bűn az ajtód előtt leselkedik, Jézus Krisztus azt mondja, hogy pedig íme az ajtó előtt állok. Jézus Krisztus nem leselkedik, nem elbújik, hogy keressétek meg, mint a bújócskába, vagy ipiapacsba, hanem Jézus Krisztus ott van az ajtó előtt, és velünk akar találkozni. A bűn az, amely leselkedik, ami beszüremkedik, amely eltérít, amely egészen más útra akar bennünket vezetni, az Istentől elszakítva, de Jézus Krisztus a maga dicsőségében, a maga fényében, a maga kegyelmével viszont ott áll az ajtó előtt, és mi megnyithatjuk az ajtót, és beívhatjuk magunkhoz, hogy vele velünk vacsoráljon, és mi pedig ő vele. Dönthetett másként is, de nem tudott dönteni ez a Káin, mert sokkal erősebb volt az a belső érzés, mondhatnánk azt a belső haragot, azt a gyűlöletet, sokkal erősebb volt benne, mint az a kegyelem felismerés, amit megtehetett volna akkor, hogyha Istenre figyel. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, Dávid Zsoltárában fogalmazza meg ezt a kettősséget, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Kedves testvéreim, csak a hívő ember, az Istenre hagyatkozó hívő ember tud így imádkozni. Csak a hívő ember tud őszintén bűnt vallani. Abban a pillanatban, amikor ezt te meg tudod tenni, hogy kéred, hogy a vétkeidet vegye el az Isten, te hívő ember vagy. A hitetlen ember nem fog így imádkozni, mert szerinte nincsen bűn. A hitetlen ember szerint nincsenek vétkek. Nem vétkeztem, nem tettem semmi rosszat. A hitetlen, Jézus Krisztustól elforduló ember nem fog így odafordulni Istenhez, hogy kérjen bűnbocsánatot, mint ahogy tette ezt annak idején az a katona, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Ő magára vonatkoztatja, nem vagyok méltó, mert pogány vagyok. De csak szólj és meggyógyul az én szolgám, nem az én lelkem, az én szolgám, így van a Szentírásban. Kedves testvéreim, mindannyiunk életében vannak olyan pillanatok, lehetnek olyan percek, órák, mikor nem a belső, megújult ember szerint cselekszünk, mikor nem a Szentlélek munkálkodik általunk, és nem véletlenül mondja ezt Luther Márton, hogy igen, mi egyszerre vagyunk megigazultak és bűnösök, simul justus et peccator, egyszerre vagyunk megigazultak és bűnösök. Mert ebben a kettősségben éljük az életünket, és ez a kettősség, hangsúlyozni szeretném, ha többször mondom, ez harcot jelent. Minél inkább az Isten kegyelméből akarsz élni, és minél inkább engedni akarod, hogy az ő szent lelke téged vezessen nap, mint nap, annál inkább szembe kerülsz azzal, hogy nem tudsz egyedül ellenállni azoknak a kísértéseknek, azoknak a bűnöknek, amelyet találkozol nap, mint nap. Nem tudsz egyedül megállni, hanem ehhez segítségedre van szükség. Ha valaki már felismerte életében legalább egyszer, hogy Isten döntött mellette, ha tapasztaltad már Isten kegyelmét, akkor még inkább tapasztalod, hogy életed minden napján tusakodnod kell, és ezt nem nélkülözheted, ezt a tusakodást. A hívő embernek tusakodni kell. Belső szobájába elvonulva, imádságban, néha szídjuk az itt, néha bocsánatot kérünk tőle, néha szídjük az életet, az embereket, önmagunkat, vádolunk mindenkit, de mégis vissza tudunk térni a kegyelmes Istenhez, mert abban a csendességemben, mikor én visszavonulva a belső szobámba föltartom a kezem, hogy fölnézek az Istenre, akkor úgy mondja, Philip Yancey mondja ezt az egyik könyvében, hogy ezeken a repedéseken keresztül, a bűneinknek a repedésein keresztül hatol be az a dicsőséges fény, amely a kegyelem. Nem véletlenül tusakodott Jákob is az angyallal, és hajnalig tartott ez a küzdelem, mert ezt nem adják olcsón, ezt a küzdelmet, ez egy nagyon komoly küzdelem, mert nem csak e világra szól, erre az életre vonatkozik, hanem az örök életre vonatkozik, és akkor miután győzött, azt mondja, küzdöttél az Istennel, és győztél. És más nevet kap Jákob. Mert aki küzd, aki harcol, aki tusakodik, az Istennel való kapcsolatáért, az más nevet kap. Annak a neve föl lesz írva a mennyek országába. De ezt a tusakodást, ezt a harcot nem nélkülözheted az életedben. Jákob sem tette, Dávid sem tette, elfogadta az Istennek a büntetését, miután bűnt volt, tudta, hogy Nátán próféta hatására neki igenis bűnbánatot kell tartania. Belső legmélyebb világunkban akkor tudunk küzdeni, harcolni, ha tudjuk, hogy van értelme, van mit nyernünk. Azt tud egyenesen a cél felé futni, aki ismeri a célt. Aki nem ismeri a célt, nem hallott róla, vagy nem találkozott vele, az nem tud célegyenest futni, teljesen világos, mert nem tudja, hogy hová rohanjon. Azt tud küzdeni, akinek nem bizonytalan a cél. Nem a levegőbe vagdalkozom, hanem egyszerűen harcolok. Most voltunk Egerbe, és jó volt újra átélni azt, hogy mit tettek akkor 1552-ben, ott a végvári vitézek, nem a levegőbe vágdostak össze-vissza, hanem az a 2000 maroknyi csapat több tízezes török hatalommal vette föl a harcot, és oda vágott, ahova éppen kellett. Mert védte a várat, védte a kereszténységét, védte a becsületét, védte a magyarságát. Nem bizonytalan a cél tehát, hanem küzdök egyenesen. Nem küzd össze-vissza. És Júdásban is ott volt, kedves testvéreim, a lehetőség, hogy a bűn, amely az ajtó előtt leselkedik rá, és rá van vágyódása, azt tudja mondani neki, hogy nem teszem meg. Nem ér nekem 30 ezüstöt, sőt, inkább úgy mondom, többet ér sokkal nekem Jézus Krisztus szeretete, a vele való közösség, barátság, mert barátság is volt, mint hogy eláruljam 30 ezüstért. De kedves testvéreim, Júdás és a Júdás lelkületű nem harcolja meg ezt a harcot, hanem elfogadja a 30 ezüstöt. De tudjuk, hogy mi lett a vége, mi lett a következménye. Az a önvád, az a lelkiismeret furdalás, amely sajnos gyilkossághoz vezetett, de nem mást, hanem önmagát gyilkolta meg, mert nem tudta feldolgozni mit is, amit már mondtam a prédikáció elején, ezt a belső konfliktust, amelyben a lelkében keletkezett. A kegyelmet, Isten szabadító, gyógyító bocsánatát akkor tudom megtapasztalni az életemben, mikor rádöbbenek arra, hogy bár bűnös vagyok, de mégis engem elfogad az Isten. A bűnök, a sok Isten elleni erővel küzdeni én nem vagyok képes, nem tudok, és hagy utaljak még egyszer Filip Jenszire, most volt itt Magyarországon, a Deák téri evangélikus templomban volt egy nagyszabású előadás, és ő fogalmaz így, amikor fölismerem, hogy a sebeink és a hibáink azok a repedések, amelyeken keresztül a kegyelem behatolhat az életünkbe, akkor vagyok az Istennél. A kegyelem irgalmat és reménységet kínál. Azt mondja Jézus Krisztus a parázna nőnek, én sem ítéllek el téged, menj el, és többé ne vétkezz. Ez a kegyelem. Ez a kegyelem, én sem ítéllek el téged, menj el, és többé ne vétkezz. Nem tudjuk, hogy a parázna nőnek milyen lett később az élete, azt tudjuk, hogy milyen lett Dávidnak az élete, tudjuk azt is, hogy milyen volt Izraelnek az élete, Jákobnak az élete, és tudjuk azt is, hogy Pál apostolnak milyen volt az élete, mikor találkozott az élő Jézus Krisztussal, nekik is így kiáltott föl, nekik is így kiáltott föl Jézus Krisztus, hogy nem ítélek el, menj el és többé ne vétkezz. Mikor így kiált fel az apa, ez az én fiam, aki meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, akkor ez a kegyelem, ez a bűnbocsánat, ez az elfogadás. Pál tehát felkiáltott, kicsoda szabadít meg engem. A hívő ember kiáltása ez, aki tudja, hogy Jézus Krisztus az egyedüli szabadító. A zsoltáros belső tudása, hite, bizalma fogalmazódik meg a 121. zsoltárban, szememet a hegyekre emelem. Miért is? Mert tudom, hogy ott van az az Úr, onnan jön az az Úr, aki engem megszabadít. Szemem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem. Mint amikor Pál apostol felkiált, hogy kicsoda szabadít meg a nyomorult testből, honnan jön az én segítségem. Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Bár tudjuk, mit kell cselekednünk, a belső ember szerint, lépten nyomon mégis a külső testi ember szerint döntünk, sokszor az ösztöneink szerint döntünk, de kívánom nektek, kedves testvéreim, hogy engedjük ma Isten kegyelmét behatolni ezeken a repedéseken, akár a csendes imádságodban, akár az úrvacsorai közösségben, akár az éneklés során, vagy a belső szobádban otthon, engedd, hogy téged megszólítson az Isten, és megmutassa, hogy milyen kegyelmes és elfogadó ő. Amen.